Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének a megbeszélését hallják. Mai vendégeink, akiket nagy szeretettel köszöntünk, Gyombolai Ferenc és felesége Zsuzsa. A műsort vezeti Pap Ági és Miklós.
Kedves Feri és Zsuzsi, nagy öröm találkozni veletek. Múltkorában hallottunk titeket egy házas hétvégés találkozón, és nagyon megfogott bennünket az a sok mély gondolat, amit mondtatok. Azt kérjük, hogy a rádióhallgatóknak mutassátok be magatokat egy kicsit, a családotokat is, és meséltek arról, hogy mi az, amit egymásban szerettek.
Három gyerekünk van, ebből ketten már férhez mentek, és van egy egyetemista nagyfiunk. Mind a ketten tanítunk, ráadásul egy közös iskolában tanítunk, és ugyanazt a tantárgyat is tanítjuk. Feriben nagyon szeretem, hogy igazi társ, gondoskodó családapa, akihez akár én, akár a gyerekeink bármikor szabadon fordulhatunk kérdéseinkkel, igényeinkkel, és mindig hozza a megoldást. Ő a családunk szerető, összetartó, stabil központja.
Zsuzsi figyel az apróságokra, és ő az, aki összeszereti a családot. Gyerekeknek esténként mesélt, míg otthon voltak, felnőtt gyerekeinknek is. Jó kapcsolattartó, kérdez, és emlékszik arra, amit válaszoltak később is. Szereti az otthon melegét, hangulatát szűk családi körben tölteni. Szeret háttérben maradva szolgálni.
Köszönjük.
A levél a következő történettel indul. Micsoda meglepetés, kiáltottak fel a baráti társaság tagjai, amikor összejövetelükre váratlanul betoppant az a házaspár, melynek férfi tagja már évek óta távol maradt az összejövetelektől. Most váratlanul a feleségével együtt jelent meg. Ezt is a feleségemnek köszönhetitek. Mert annyira fájt a lába, hogy megszántam, elhoztam autóval. Ezt nagyon köszönjük neked. Szívből kívánjuk, mondták a többiek, hogy együtt jöjjetek legközelebb. Hát azt majd meglátjuk, válaszolta Féri. A nejem lába nem az én hatáskörömbe tartozik. Azt meg, hogy az én dolgaim hogyan alakulnak, még nem tudom. Emlékeztek-e olyan esetre, amikor egy közös programra csak az egyikötök jutott el? Ilyenkor szabadnak éltétek-e meg magatokat, illetve hogy éreztétek magatokat?
Színházba mentünk volna, de sajnos egy sürgős leadandó munka közbe jött, így Feri vállalta és otthon maradt. Elindulás után hirtelen egy szabadságérzés csapott meg, hogy hú, most egyedül megyek, és külön, és csak magamra figyelhetek majd az előadásra. Aztán ott sajnos elég gyorsan felváltotta ezt egy hatalmas vágyakozás. De jó lenne most ezt elmondani Ferinek is, és hogy vajon neki mi lett volna érdekes, és egyáltalán hogy élvezte volna ezt a játékot, ezt a kérdést, mennyire tetszett volna neki az a színpadi jelenet, ami ott megjelent, de jó lenne most azonnal megbeszélni. Hatalmas hiányérzet volt bennem, és inkább ez dominált, és egy kis keserűség is, hogy ezt most nem tudjuk együtt átélni.
Szeretünk gyerekeket versenyre kísérni, mert miközben a verseny tart, mi ketten lehetünk, beszélgethetünk, sétálhatunk, és hát egyik alkalommal nem sikerült, több gyerek jött, és nem sikerült beférni a kocsiba Zsuzsinak, és egyedül maradtam. És úgy éreztem magamat, mint egy magára hagyott kisgyerek, aki nem látja a szüleit, és fél a tömegben. Megcsináltam mindent, amit kellett, de nagyon egyedül voltam.
A levél folytatása. A Teremtő a semmiből hívta a létre az embert, és meghívta a szentségre, az emberek és a világ konkrét szolgálatára. Ezzel a meghívással tárja az ember elé hivatását, léte értelmét és végső célját, legyen részese az ő örök boldogságának. Isten nem csak teremtője minden létezőnek, hanem végső célja is. Minden teremtett létező létének értelme a tökéletesség felé való haladás, a növekedés. Isten szentségre, a társad és a világ szolgálatára hív. Miként tudjátok ezt értelmezni és megélni?
Isten szeretetét megtapasztalva természetes az a gondolat, hogy ő szeretne maga közelébe tudni, a szentek között tudni minket. Ő úgy szeret, hogy nekünk adja magát. Én szeretném viszont szeretni azt csinálni, amivel mellette lehetek. Szeretnék vele tevékenykedni, tehát próbálom a tőle látott mint alapján szeretni a környezetemet, tenni értük, adni magam. Szüleimtől származó gondolat az, hogy a kályha először maga körül melegít, és utána távolra is eljut a meleget. Ezt próbálom alkalmazni, amikor a körülöttem élőket próbálom minél inkább szeretni. Próbálom a tanítványokat szeretni, hogy rajtuk keresztül tovább mehessen ez a példa.
Számomra nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy mi az elsődleges, mik a prioritásaim egyáltalán, hogy megismerjem magamat egy-egy adott szituációban, és ez alapján kialakult egy sorrend, amit próbálunk tartani is, aminek az elsődleges a kettőnk kapcsolata. Aztán utána jöhet a család, és innét a kibővített családunk, az osztályaink, akik valahogy belekapcsolódnak ebbe a közösségbe, és csatlakoznak is hozzá. És próbáljuk ezt megtartani. És azt is, hogy ezekben a közösségekben, ahol így megfordulunk, ott megmaradjon a jelszerep. Pont a hétvégén hallottam, hogy a jelszerepünk van, és hogy ez milyen nagyon fontos. Nagyon megdöbbentette ez, hogy most komolyan mi leszünk jelek. Aztán rájöttem, hogy mindannyian bárhova fordulunk, jelekként élünk, csak az a kérdés, hogy milyen jelek vagyunk, és merre felé mutatunk.
Ez egy nagyon lényeges pillanat. És mint pedagógus azt hiszem, hogy az embernek szinte kötelessége is jelnek lenni. Mert ez egy pozitív pillanat, amikor bemutathatja a gyerekeknek, eléjük élheti az életét és a családja életét. És ilyenkor még sokszor nem is kell szóval se kifejeznie magát, ahogy viselkedik, ahogy rájuk néz, ahogy megszólítja őket, már azzal jelen van és jelként tud közöttük létezni és megmozdulni. Házaspárként való növekedésetek során mennyiben erősödik egységetek, szilárdul meg kapcsolatotok?
Mi rengeteg fórumon és helyen vagyunk együtt és közösen, hiszen már a munkánk területén is így együtt vagyunk, de ezen kívül igyekszünk közösségekben is együtt jelen lenni és együtt megjelenni. Így van a templomi, iskolai, baráti közösségeink. Próbálunk ketten egységben működni. Én azt mondanám, hogy mint egy létre, amelynek két szára van, de ez csak úgy tud stabilan állni, ha mind a két szár kiegyensúlyozott és épp. Csak akkor tudunk növekedni, hogyha stabilan állunk a talajon, és lehetőség szerint az ég felé mutatunk.
Közösségekben gyakran elhangzik, hogy a házasság, az a Szent Háromság lenyomata, a földi lenyomata. Ezt én valóságként élem meg. Valamelyikünk, s mindegy melyikünk, elkezdi, adja saját magát, adja a szeretetét. A másik ezt elfogadja, és magát hozzátéve visszaadja. És így ez az egész Isten szeretetével kiegészülve egyre fejlődik. És ebben a folyamatban erősödik a házasságunk állandóan.
Akkor ez kicsit azt jelenti, hogy egyre több programba vagytok együtt, és egyre több elfoglaltság, illetve tevékenység az, ami összeköt egyre mélyebben benneteket?
Ez így igaz. 10 éve még azt mondták egy házas hétvégés találkozón, hogy na majd meglátjuk a nyugdíjas éveinkben, mennyit leszünk együtt, és mennyivel többet leszünk együtt, és akkor néztünk egymásra, hogy még ennél többet. Miatt egy kirepülőben vannak a gyerekeink, azóta rájöttünk, hogy ez igaz, azóta még többet vagyunk együtt, és tényleg egyre több az egymásra fordítható időnk, lehetőségünk.
De ahogy rátok nézünk, ahogy mosolyogtok, és ahogy egymás szemébe néztek, ez nem a károtokra van, hanem az előnyötökre és az erősödésetekre.
Hogyan tudtok védekezni, bár azt hiszem ez nem is annyira kérdés most, hogy az egyéni vagy a páros elmagányosodás ellen?
Az egyéni elmagányosodás ellen próbáljuk egymást minél inkább megismerni, tehát folyamatosan érdeklődni, hogy erről mit gondolsz, ezt hogy érzed. Tehát egy folyamatos párbeszéd van köztünk, időnk is van rá, mert munkába menet, munkába jövet, közösségre menet, közösségről jövet, együtt vagyunk, és csak ketten vagyunk együtt. És próbáljuk úgy megismerni a másikat, hogy el tudjuk fogadni azt, amiben mást gondol, megérteni azt, hogy miért gondol mást, miért akar máshogy megvalósítani dolgokat.
Ami számunkra inkább talán kérdés, az, hogy nehogy páros magányt éljünk meg. Tehát ne zárkózzunk össze és egymás felé, hanem próbáljunk nyitni a közösség és a többiek felé. Ezt szándékosan így a közösségek felé nyitással próbáljuk kiküszöbölni. Illetve van még egy, ami a pedagógus létnek a hátulütője, hogy lehetőség szerint karácsonykor legalább ne az iskoláról beszéljünk, és amikor bárhol előfordulunk, ott ne az elsődleges téma az iskola és a diákjaink legyenek.
Alapvetően mindketten zárkózott, introvertált személyiségek vagyunk, így bár szeretjük a vendégeket, de még jobban szeretjük becsukni az ajtót és kettesben lenni. És nem egyszerű időn kilépni a komfortzónából és vendégeket hívni és beszélgetni, és testvérekkel telefonon még nehezebb, azt még nehezebben tesszük meg kapcsolatot tartani másokkal.
Személyes kapcsolat azért az sokkal kézzelfoghatóbb, sokkal aktívabb dolog. Szent János apostol szerint a keresztény ember felnőtté válásának útján az egyik legnagyobb próbatétel az, amikor úgy érzi, hogy elveszítette lába alól a talajt. Amiről azt gondolta, hogy érti, arról kiderül, hogy sohasem értette. Amiről úgy vélte, hogy jól emlékszik rá, arról kiderül, hogy csak zavaros emlékképei vannak. Amiről pedig azt hitte, hogy igazán akarja, arról kiderül, hogy üres és hiába való. Újjá kell születnie a hitben, reménységben és szeretetben, mert csak így újulhat meg Isten szándékának megfelelően értelme, emlékezete és akarata. Átéltetek-e már hasonló időszakot, ahogy ezt János apostol gondolta? Hogy tudtatok ebből kilépni? Mit kellett ehhez tenni? Honnan kaptatok segítséget, vagy mit éltél át ilyenkor?
Pár éve úgy éreztem, hogy tökéletes a családunk, biztonságban vagyok és vagyunk, aztán, mint egy hófolt a hegyoldalon, megindult a lavina, megremegett a lábam alatt a talaj, és hirtelen azt se láttam, hogy mi merre van, csak szállongó hópelyek voltak mindenfelé. Egymás után rövid időn belül szüleink közül hárman meghaltak, lányunk biztosnak vért záróvizsgáját elbukta, majd súlyosan megsérült. Segítség rengeteg helyről jött volna. Mindenki ott volt, és ott volt körülöttünk, egy probléma volt, hogy nem tudtam elfogadni. Bezárkóztam, és csak azt láttam, hogy mi az, ami nem jó. Csak Feritől tudtam időszakosan elfogadni segítséget, illetve hát a gyermekeinktől. Egy nagyon mély, de csúszós szélű gödörbe találtam magam, ahonnét nem volt könnyű kifelé nézni sem, nem hogy kimászni. Anélkül, hogy el ne fogadjam a körülöttünk élők szeretetét és felém nyújtott kezét. Az egyik ilyen döbbenetes, nagy erejű kimozdító példa volt, amikor az akkor végzős osztályom egy szeretethálót alkotott szinte körülöttem, és ők kifejezték azt, hogy mennyire szükségük van arra, hogy ott legyek, és hogy velük legyek, és mennyire örülnek, hogy így közösségben együtt alkothatunk, és együtt mehetünk az érettségi irányába. Ott álltak, körbevettek fizikailag és érzelmileg is, és ez egy hatalmas lökést jelentett a felé, hogy ki tudjak mászni ebből a gödörből, és innentől könnyebb volt elfogadni a többiek felém nyújtott kezét is. Gazdagnak és megajándékozottnak éreztem magamat, hogy mindketten olyan közösség részei lehetünk, amely képes összefogni, erőt adni, támaszt nyújtani felénk.
Az én életemben az érzelmek kisebb kilengésekkel bírnak. Ritkán vannak, illetve nincsenek katartikus élményeim, se pozitív, se negatív irányba. Előfordul, hogy elkedvetlenedem, de ilyenkor egy mosoly, egy simogatás elég ahhoz, hogy újból lendületet vegyek, visszaadja az életkedvemet. Kettőnk közötti szeretet kapcsolat nagyon erősen segít, hogy kiegyensúlyozott legyek.
És mennyire tudtok egymásnak segíteni?
A esküvőnkön egy baráti kórus énekelt, és többek között a Feri édesapjának az egyik versét is, aminek az a kezdősor, hogy téged hívunk hűség Istene, és abban van egy ismétlődő versszak, ami úgy szól, hogy örök egy, mit lelked egybeköt, gond, öröm és szenvedés között, hűség tart, mi soha el nem válsik, az egyik áll, ha zuhanna a másik. Ez úgy egész életünkben eddig végigkísért, hogy próbáltunk egymásra figyelni, és hogyha másiknak gondja volt, akkor megpróbáltunk állni az egyik álljon, ha a másiknak segítség kell.
Folyamatosan próbálunk figyelni egymásra, és ha kell, próbálunk segíteni is. Néha félénken visszahúzódva, néha kicsit agresszívebben kell beavatkozni, de ott vagyunk a másik mellett, és a másik szabadságára figyelve, tehát, hogy ő tudja, mit szeretne, állunk egymás mellett, egymás kezét fogjuk, minden körülmények között próbáljuk elfogadni egymást, és tudjuk egymásról, hogy a másik elfogad.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatának Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levele megbeszélését hallgatják. Mai vendégeink Gyombolai Ferenc és felesége Zsuzsa. a műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
A hit lényegében bizalmi viszony. Lehet, hogy nem értjük, lehet, hogy nem is tudjuk szavakba önteni, mégis ráébredünk, hogy mindig bízhatunk abban, aki nem változik. Aki mindig jelen van, és aki nem hagy el minket soha. Amikor szem előtt tévesztünk minden jelzőtáblát, minden viszonyítási pontot, akkor tapasztaljuk meg igazán ezt a megtartó jelenlétet. Fontos, hogy megtanuljunk rákérdezni arra, hogy kik vagyunk. A hit bizalmi viszony. Ez mit jelent a számotokra?
Számomra ez egy nagyon alapvető kérdés, hiszen bízom Isten szeretetében és az emberekben is. A napi életünket is erre alapozzuk, hiszen nem mérhető tárgyakkal, folyamatokkal, pénzzel dolgozunk, hanem emberekkel. Bízom bennük, hiszek abban, és ezt is tapasztalom is nap-nap után, hogy értékes gondolatokat, határtalan szeretetet, bizalmat kereső és adó diákjaink vannak. Bennük és velük is ajándékot kapunk, akár csak a saját gyerekeinkben. A környezetünket, családunkat mindig igazi csodaként élem meg, akik a megtartó jelenlétet közvetítik felém.
Pici koromtól tapasztaltam, a levélben is leírtakat, hagy idézzem, mindig bízhatunk abban, aki nem változik, aki mindig jelen van, aki nem hagy el minket soha. A szüleim a családunkban ezt a hitet, ezt a bizalmat élték meg. Gyerekként félelmetes volt megtapasztalni, ahogy ők közösséghez csatlakoztak, és közeledtek egymáshoz. Isten bevonva, minket bevonva ebbe a kapcsolatba, a két veszekedő emberből lett két egymást nagyon szerető ember, aki ezt a szeretetet nem bírta magában tartani, és adta nekünk és a teljes környezetének tovább. Én alapvetően egy szemlélődő, elfogadó típus vagyok, és ez a bizalomra épülhet csak. Tehát én azt, amit kapok, azt bizalommal elfogadom, és nagyon örülök, hogy mindig előbb-utóbb pozitív kicsengése van annak, amit kapok.
Szoktatok-e rákérdezni, ha csak néha is arra, hogy ki vagyok én?
Hát én időnként rácsodálkozom arra, hogy ki vagyok én. Miért kapok ennyi ajándékot? Ilyen csodálatos dolgokat miért kapok magam köré? Itt gondolok a családomra, a környezetemre, a közösségekre, akik körülvesznek, de egész egyszerűen akár csak a természetre, hogy ezt én kaphatom. Vajon ki vagyok én, akit ennyire szeret az Isten?
Én időről időre nagyon örülök a lelki napoknak, ahol is újra definiálhatom magam, és azt a képet is, amit magamról kialakítottam, hiszen ott a felmerülő kérdések ebben rengeteg segítséget nyújtanak. Mindig tanulságos, jó megállni és eldönteni merre tovább, mit érdemes magamon alakítani, mi az, amit alakítanom kell.
Hogyan szeretitek gyermekeiteket, hogy hitüket bizalmi viszonyként éljék meg?
Gyermekeinket alapvetően én úgy gondolom, hogy ajándékba kaptuk, egy időre, megőrzésre. Ugye ketten már a férjeikkel alkotnak új egységet, mind a hármuknak, illetve most már ötüknek. Próbáljuk és próbáltuk a stabil hátországot biztosítani, ahova fordulhatnak, és szerencsére fordulnak is. Hitük számomra szintén ajándék, amiért felnövekedve komolyan megküzdöttek, s küzdenek a mindennapok kérdései között. Kaptak barátokat, közösségeket, szerető embereket maguk köré, akikben nagyon erősen látjuk Isten szeretetét. Hálás vagyok nagyon azokért a segítő szervezetekért, akik meg mellettük álltak, Ilyen volt a cserkészek, a Szent János Bogár közösség, a templomi közösség, amely megtartó, építő erőt nyújtott számukra.
Én legjobb nevelési elvnek a mintát, példamutatást tartom. Isten felfogásom szerint azt éli elénk, hogy szeret, mindent nekünk ad, és felelősséget vállal értünk. Ezt próbáltam a gyerekeknek továbbadni, a szeretet és a felelősség gondolatát. Ezeknek a cselekedeteit a saját példámmal és beszélgetéseink során a szavaimmal próbáltam továbbítani nekik. Megpróbáltuk őket bevonni az Isten körül kialakult közösségbeli munkálkodásba, és igyekeztük megismertetni velük ennek az örömeit, amiben, hát ahogy Zsuzsi mondta, közösségektől nagyon nagy segítséget kaptunk.
És hogy fogadják ők a ti aktív közösségbeli munkálkodásaitokat? Most már felnőtt fejjel biztos van visszajelzésetek.
Jelen pillanatban ők is aktívak. Két gyermekünk a Szent János Bogár közösségben igen aktív szerepet vállal, a nagylányunk pedig inkább a templomi közösségben próbál szerepet vállalni, és fordul egyre inkább a család közösségek felé. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a példát követik. Néha megmosolyognak, hogy igen, tudjuk, megint házas hétvégés közösség lesz, tudom, megint mentek közösségbe, de ahogy látom az ő életükben is, ez fordul egyre inkább elő.
És mit érzel ezzel kapcsolatban?
Nagyon nagy örömet és hálát érzek, mert ez egy tényleges ajándék, ahogy az előbb is mondtam. Ehhez én úgy gondolom kevesek voltunk, ehhez kellett egy felsőbb erő, ami ezt segítette, hogy ez így megvalósulhasson.
Igen, csak jó jelek voltatok. A levél egyik legfontosabb része a következő. Az általános vélemény szerint akkor is ott van szabadság, ahol és amikor egy adott esetben mindenki szabadon dönthet. Szabadon választhat saját akarata szerint. Ez a közkeletű szabadságfelfogás figyelmen kívül hagyja döntéseink kapcsolatát azokkal, a mély vágyainkkal, amelyek azzá tesznek, akik vagyunk. Nem veszük észre, hogy mindannyiunkban ott él a mély vágy a jó, az igaz és a szép iránt, hogy azzá legyünk, akivé lennünk kell, hogy életünk sodrása egy rajtunk túlmutató, létünknek értelmet adó, biztos cél felé vezessen. Ez a cél pedig nem más, mint a szeretet Isten és embertársaink iránt. A szabadság legfőbb értelme az, hogy szabadon önmagunk lehessünk, és szabadon növekedhessünk. Mit jelent számotokra a szabadság? Mit kaptok tőle?
Házasságkötésünktől Feri biztosítja számomra ezt a szabadságot, ezt a szabadság érzését megkaptam tőle. Ugyanakkor a házasságkötésünkkor én úgy gondolom, hogy a szabadságomat neki ajándékoztam. Ugyanakkor a szabadság egy döntési lehetőséget jelent, egy elfogadott biztonságot jelentő háttérben. Tudom azt, hogy a véleményemet, a döntéseimet elfogadja. Lehet, hogy nem ért vele egyet, de támogatni fogok azon az úton, amerre menni szeretnék. Ott lesz mögöttem, és fogja a kezem.
Ahogy most is.
Mit jelent számomra a szabadság? Szabadon dönthetek, szabadon szerethetek, elfogadnak és elfogadhatok. Szabadon követhetem mesterem, és én határoztam el a szolgálatot, a szeretést mások iránt. Hatásaként, szeretet hatásaként nyugalmat, belső bizalmat, kiegyensúlyozottságot érzek, talán más szóval örömet.
Hogyan tudjátok biztosítani az igazi szabadságot a környezetetekben?
Ó, én nagyon igyekszem. Bár lehet, hogy a diákjaink egy kicsit más mondanának erről, és azt mondanák, hogy nekik ez a szabadság nem adatott meg. Gyerekeink azt fogalmazták meg nem is olyan régen, hogy ők úgy érzik, hogy nagyon jó volt, hogy szabadon dönthettek. Igaz, megvoltak a korlátok és határok, amin belül de megvolt a lehetőségük, hogy kipróbálhassanak dolgokat, ugyanakkor egy hálóként ott volt mögöttük a család.
Szabadság két oldalú. Egyik oldalról meg lehet adni a lehetőségét, de a másiknak el kell fogadnia, élnie kell vele. Igyekszem, hogy biztosítsam a döntés lehetőségét a környezetemnek, és igyekszem a döntésüket elfogadni.
Korunkban egyre elterjedettebb nézet, hogy az emberi szabadság bármilyen korlátozása ósdi, elavult társadalmi csökevény. A szabadságnak a szabadossággal való összekeverése súlyos egyéni és társadalmi problémákat okoz, hozzájárul a társadalom széteséséhez. Mit jelent kettőtök kapcsolatában a szabadság?
Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb szabadság az, hogy minden nap dönthetek Feri mellett, és ezt szabadon megtehetem, mindenféle kényszer nélkül. Hisz 29 éve így most már egymással élhetünk, és együtt élhetjük meg egyéni és közös szabadságunkat is.
Lehet, hogy egy kicsit ismételni fogom magam, meg Zsuzsit, tehát egymás mellett döntöttünk, és döntünk minden nap. Elfogadom Zsuzsi döntéseit, érzéseivel, tetteivel együtt. Mindent megteszek, hogy megértsem őt, mit, miért tesz, szeretne tenni, hogy könnyebb legyen ez az elfogadás részemre. És a másik oldalról igyekszem a kedvére lenni, igyekszem elfogadható lenni számára, és élvezem az ő elfogadó szeretetét.
Mindketten a szeretetről beszéltek, arról, hogy mit jelent számotokra szeretni a másikat, és mi számodra a szeretve lenni lényege.
Nagyon szeretem és élvezem azt a helyzetet, hogy Feri meghallgat és elfogad teljes egészében úgy, ahogy vagyok, és úgy, ahogy adni tudom magamat akkor és ott, ahol éppen vagyunk. Akkor is, hogyha nem ugyanazt érezzük, vagy nem ugyanaz a véleményünk éppen, akkor is engem fogad el, és engem szeret.
A szeretve lenni lényege számomra talán az, hogy a társam, a környezetem úgy, hogy magam maradhatok, elfogad és értékel. És én mind a mellett, hogy érzem, hogy elfogadtak, értékesnek is érzem magam.
Köszönjük szépen a gondolataitokat, és saját nyelvetekre, saját életetekre lefordítva elmondtátok azt, amik a bírópüspök által leírt levél utolsó gondolatában megszólalnak, megfogalmazódnak. A szeretet az elfogadás szabadságának kifejeződése. A szeretet az elidőzés kegyelme és a szorongás elengedése. A szeretet az, ami megnyit és képessé tesz az élet leheletének befogadására. A szeretet az örömre való nyitottság állapota. A szeretet nem pusztán jó cselekedet, hanem nyitott odafordulás a világhoz, az emberekhez és Istenhez.
A levél befejezése a kezdő keret történetnek a befejezése. A szép baráti együttlét után a feleség hazafelé menet mondta a férjének az autóban. Én mégis nagyon örülök, mert döntésedet, hogy eljössz, valójában nem egy eltorzult arc miatt hoztad meg, hanem a feleséged miatt, akit annyira szeretsz, hogy képes vagy döntésedet az ő kedvéért megváltoztatni.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatában Bíró László püspök atya Hívom a családokat levelének megbeszélését hallották. Mai beszélgető társaink Gyombolai Ferenc és felesége Zsuzsa. A műsort vezették Pap Ági és Miklós. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.